most következik az ige hirdetés. Hiszem, hogy mindnyájunk számára van egy drága kő elrejtve ebben az igében, ebben a kibontásban, amit Pisti fog nekünk mondani. Úgyhogy én most fel is olvasom az ige verset, amiről Pisti fog prédikálni. Ez a Lukács evangéliumából 7. rész, amikor Jézus meggyógyítja a kapernaumi századosnak a szolgáját. 1-10 olvasom. Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, és aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte, jöjjön el, és mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték. Méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, ő építette a zsinagógát is nekünk. Jézus erre elindult velük. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. De magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alárendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok ennek, menj el, elmegy. És a másiknak, jöjj ide, idejön. És ha azt mondom a szolgáimnak, tedd meg ezt, megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz. Mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Mire a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találta. Istenünk, köszönjük ezt a szakaszt neked. Köszönjük, hogy a mai vasárnapon hallhatunk a hitről, hallhatunk ebből a példázatból, tanulhatunk tőled. Kérlek Istenem, hogy áld meg a Pistinek a tanítását, a prédikálását, a szavait, add, hogy jusson el a szívünkhöz, jusson el az értelmünkhöz. Kérlek Istenem, hogy legyen ez egy olyan igehirdetés, amikor meghalljuk a te hangodat, és komolyan vesszük mindezt, amit mondasz nekünk. Amen.
Üdvözöllek benneteket, jó reggelt kívánok mindenkinek. Én is köszönöm a zenészeknek itt az energikus dicsőítést, most nekem nagyon jól esett ez. Eléggé ilyen betegesnek éreztem magam ma reggel, vagy ilyen gyengének, vagy nem is tudom minek. Most kezdek szembesülni azzal, hogy a Biblia beszél valami olyasmiről, hogy a kincsünk a cserépedényekben van, és az a cserépedény az elég törékeny dolog. Tudjátok, hogy az akkori korban minden értéket ilyen cserépedényben tartottak. Pénzt, illatos keneteket, ékszereket, nem tudom, minden, ami drága volt, ami fontos volt, vagy ami értékes volt, beletették egy ilyen cserépedénybe, és ha ez a cserépedény összetört, akkor hát nem volt meg a tároló. Hát a Biblia azt mondja, hogy ilyen a testünk is, hogy ilyen cserépedény, néha összetörik, de az érték, ami benne van, az Istentől van, és ez nagyon jó. Tegnap a Boha piacon, mivel nem mindig volt ilyen nagy intenzitása a vásárlásnak, néha belefáradtunk már, és akkor újabb hullámok jöttek. Az Ica néni azt mondta ott az asztalnál ülve, hogy számára az Isten tisztelet az ilyen immunerősítő. Itt van most Ica néni, nincs itt, azt hiszem. Szóval, hogy beszélgettünk ott, azt mondta, hogy immunerősítő számára az Isten tisztelet, mert amikor eljön ide, és végig élvezi az Isten tiszteletet, vagy Isten megerősítőt, hazamegy, azt mindig sokkal jobban érzi magát. Nem érzi annyira gyengének magát, vagy annyira nyomorultnak magát. Hát ez így van. Az Isten, amikor megjelenik, amikor szól hozzánk, vagy egyáltalán valahogy találkozunk az Istennel, akkor mindig valami megerősödés az eredménye. Ma délelőtt hallgattunk itt az előbb egy történetet a Lukács 7-ből, a Kapernaumi századosnak a történetét. Ma erről fogok beszélni, erről fogok prédikálni. Az elmúlt vasárnap az Evan az imádságról adott egy tanítást, akik itt voltatok, emlékeztek rá. Most itt tovább megyünk ebben, és ez is egy alaptéma, ahogy az imádság is egy alaptéma a hívő ember életébe. A hitnek a működése is egy alaptéma. És most a hitnek a működését nézzük meg, hogy hogyan működik a hitünk, illetve mit jelent az, hogy a hitnek van mértéke. Gondolkoztatok már ezen, hogy hogyan lehet mérni a hitet. Jézus ebben a történetben azt mondja, hogy ahogy látja és tapasztalja ennek a századosnak a reakcióit, azt mondja, hogy ekkora hitet egész Izraelben nem találtam. Ez azt jelenti, hogy kisebbet már talált, de ekkorát még nem. Vagyis van kicsi hit, vagy van nagyobb hit, vagy talán van még nagyobb hit. Gondolkoztatok már ezen, hogy ezt hogy lehet mérni? Kilóban, vagy méterben, vagy kilométerben, vagy dekagramban, vagy zsúlban, vagy nem, milyen mértékegységek vannak még? Kilovattórában. Mennyi energia van egy hitben, vagy az ember hitében? Szóval hogyan lehet mérni a hitet? Valamilyen módon igen, mert a Biblia beszél a hitnek a mértékéről, hogy nem egyforma az a hit, ami működik bennünk, vagyis hát a hit az ugyanaz, csak ennek a dinamikája, vagy az ereje nem ugyanúgy működik minden embernek az életében. És ami történt ott Kapernaumban, ahogy a százados megnyilvánult, erre Jézus Krisztus azt mondja, hogy ez a hit, ami ebben a századosban van, ennek az ereje, vagy a megnyilvánulása, ez a magasabb kategóriákban van. Hát nézzük meg, hogy mi a titka ennek az egésznek. Kicsit bonyolult ez a téma, ugyanis azt mondja a Biblia a zsidó levélben, hogy a hit a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgokról való meggyőződés. Most a remélt dolgokat hogy tudjuk mérni? Esetleg sokat remélünk, vagy keveset remélünk, talán így. Vagy a nem látható dolgokban való bizalmat hogy tudjuk mérni? Kinek nagyobb a bizalma a nem látható dolgokban, vagy kinek kisebb a bizalma a nem látható dolgokban. Szóval a hitnek a mértéke. Ami alapdolog és nagyon-nagyon fontos tudni, azt mondja a Biblia Péter első levelének az első rész 5. versében, hogy titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Hogy Isten hatalma őriz hitáltal bennünket az üdvösségre. Vagyis amikor az Istennek a hatalma és az emberekben, a benned és a bennem lévő hit találkozik, akkor valami nagy dolog történik. Ennek az egyik legnagyobb és leggrandiózusabb megnyilvánulása maga az üdvösségnek az ajándéka, hogy az Istennek a hatalma, az Isten kegyelme, meg az embernek a hite összekapcsolódik, és ebből következik az üdvösség. És minden más, ami hit által működik, tulajdonképpen ez a titka, hogy az Isten megnyilvánul, az Isten szól, vagy az Isten tesz valamit, és az ember, ahogy reagál rá, amit tesz az ember, ha kapcsolódik az Isten hatalmához, akkor mindig valami nagy hitbeli dolog történnek. Akkor valami rendkívüli dologról beszélünk. Hát én most ma délelőtt három olyan dolgot szeretnék megemlíteni, ami segít bennünket helyre tenni abban, hogy a hitünknek a mértékét hogyan tudjuk bekalibrálni, hogy hol tartunk a hitben. Tehát talán három olyan tényező, ami segít bennünket ebben. A történetben ezt olvassuk. Mert én hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alávetett katonáim, és ha szólok nekik, hogy menj el, elmegy, és a másiknak jöjj ide, az ide jön, és ezt mondom a szolgának, tedd meg ezt, az megteszi. Tehát erre hivatkozik a százados, amikor Jézus Krisztusnak üzen, és azt mondja, hogy én nem akarok elmenni eléd, én nem vagyok méltó arra, hogy találkozzak veled. Egyszerűen csak mondj valamit, és akkor történni fognak a dolgok, és ezzel példálózik. Hogy azért fog működni ez az egész, hogyha te megszólalsz bárhol is vagy, és azt mondod, hogy ezen a földgolyón egy ember gyógyuljon meg, akkor az ember meg fog gyógyulni. Történetesen, ha nem is vagy ott mellette, vagy fizikálisan nem is vagyunk közel egymáshoz, de hogyha te szólni fogsz, akkor tudom, hogy az én szolgám meg fog gyógyulni. És abból következtet ez a százados, hogy van egy hierarchia, amiben ő is mozog, és azt mondja, hogy én egy hatalom alá rendelt ember vagyok, és alattam is vannak, és fölöttem is vannak emberek. És ez a hierarchia azt biztosítja, hogy aki fölöttem van és mond valamit, akkor alatta mindenki engedelmeskedni fog, de hogyha én vagyok a hierarchia csúcsán, és azoknak mondok valamit, akik az én szolgáim, és kérem, hogy tegyenek meg valamit, akkor azok meg fogják tenni. Muszáj nekik megtenni, mert így működik a rendszer. Nem tudom, hogy foglalkozott-e valaki a római hadseregnek a fölépítésével. Én kevésbé vagyok szakavatott ezen a területen. Ha valamit nem jól mondok, majd Varga Attila barátomat kérdezzétek meg, hogy rendben van-e a dolog. Sokkal inkább szakavatott történészként ezen a területen. De valahogy így épül föl a római hadsereg, hogy a római hadseregnek a csúcsán, a főparancsnok vagy a fővezér az maga a császár volt. Általában őket nem láttátok harcolni, tehát a császár az nem ment sehová, de ő adta ki a parancsokat. Tehát ő volt az, aki meghatározta, hogy elindul egy hadművelet, vagy nem indul el, vagy milyen időszakig harcoljanak az emberek. Tehát a császár volt a főparancsnok, és alatta voltak a legátusok, akik annyian voltak, ahány légió volt a Római Birodalomban. Minden légiónak volt egy csúcsvezetője, ezek voltak a legátusok. És aztán ez a kalat volt 60 tribunus, még voltak prefektusok is, és utána jöttek a századosok, azok az emberek, akiről a Biblia is itt beszél, hogy Kapernaumban élt egy százados, egy római százados, hiszen a Római Birodalomnak a területén volt akkor Kapernaum, és ez a 60 százados közül az egyik volt ez a kapernaumi százados. És alatta látjátok, még vannak különböző rangok, tisztségek, és még lejjebb is lehetne menni, de nem volt már lehetőség, a diára nem fért ki. Szóval ez egy hierarchikus rendszer. És látjátok, hogy ha itt a százados azt mondja, hogy én mondok valamit, akkor itt lefele az elkezd működni. Ha mondok valamit fölfele, az nem biztos, hogy működik, az ott engedélyt kell kérni. De lefele mindenképpen működni fog. Ki az, aki volt katona? Az elég sokan, én is voltam. Ha valaki volt katona, és mondott valamit fölfele, akkor mi lett a következménye? Azt mondja az otya, hogy az árda. Ilyen is lehetett, hogyha ha mondtál valamit fölfele, akkor egyszerűen elhallgattattak. Tehát fölfele nem működik az irányítás, vagy általában nem foglalkoztak veled. Ha megkérdezték a véleményedet, az a más kérdés, de parancsolgatni fölfele nem lehetett, de viszont lefele igen. A hadseregnek, a magyar hadseregnek is volt egy olyan szabály, hogyha két katona egymás mellett sétált, akkor az egyiket ki kellett nevezni parancsnoknak. Hogy ki az, aki irányítja a folyamatot. Ha bármi történik, akkor valaki irányít, és a másik meg végrehajtja. Tehát, hogy parancsnok nélkül, vagy a hierarchia nélkül nem működik a hadsereg. Ott nem demokrácia van, ott nem úgy működnek a dolgok, hogy mindenki kitalál valamit, és akkor meglátjuk, hogy jobbra megyünk, vagy balra, megtesszük, vagy nem tesszük, hanem egy nagyon masszívan fölépített hierarchikus rendszer. Ettől működik egy hadsereg. A római légiók is ettől tudtak működni, és minden hadsereg ezért tud működni. És ennek a hadseregnek a része volt ez a kapernaumi százados, aki nap mint nap tapasztalta azt, hogy hogyan működik a parancsoknak a kiosztása és az engedelmesség. És ha valaki nem engedelmeskedett, annak mindig komoly szankciók voltak az eredményei. És erre mondja ez a százados, hogy mivel én ismerem ezt a rendszert, én tudom, hogy ez a rendszer így működik, ezért azt is tudom, hogyha Jézus Krisztus mond valamit, mindegy, hogy most hol van, még akkor is, ha nem fog eljönni az én házamba, még akkor is, ha nem fog találkozni az én szolgámmal, nem fogja megérinteni, vagy nem lesz semmiféle fizikai kontaktus, de ha Jézus mond valamit, akkor az meg fog történni. Tudjátok miért? Mert a mennyben nincs demokrácia. A szellemi világban nincs demokrácia. Ezzel most nem a demokrácia ellenes prédikációt akarom elmondani, tehát hogy van annak értelme, meg haszna is, de amikor látjuk ezt a történetet, akkor azt kell látni, hogy a mennyei hierarchia viszont úgy működik, hogy Jézus Krisztus van mindenek fölött, vagy Jézus Krisztus mellé oda tehetnénk magát, az atyát is, meg a Szent Szellemnek a személyét is, tehát maga a Szent Háromság, maga Isten az, aki irányít mindent, és minden alatta van. A szellemi lények is, az angyalok is, követik az Istennek a parancsait, vagy Jézus Krisztusnak a parancsait. Még a démonok is követik a parancsait, mert akármit nem csinálhatnak. Tehát a szellemi világ mindenképpen Jézus Krisztusnak a tekintélye alatt van, és ha Jézus mond valamit, annak úgy kell történnie. Maga az emberiség is Jézus Krisztusnak a tekintélye alatt van. Igaz, hogy van szabad akaratunk, igaz, hogy elég nagy a mozgástere az emberiségnek, sok mindent megtehetünk, de alapvetően, amikor Jézus mond valamit, annak úgy kell lenni, hogyha ő parancsot mond. Egyszer majd eljön az az idő, amiről énekeltünk is, hogy Jézus meg fog jelenni újra, és akkor minden tért meg fog hajolni előtte. Tehát nem az, akinek kedve van, vagy nem az, aki figyeli a másokat, és akkor, hogyha többiek meghajolnak, akkor én is, vagy nem csak azok, akik szívből teszik ezt, hanem mindenki. Mert Jézus Krisztusnak a tekintélye az mindenek fölött való tekintély. Ennél magasabb és hatalmasabb tekintély nincs, mint az Istennek a tekintélye. És minden alatta van. És természetesen a teremtett világ is. Mindaz, ami körülöttünk van, a hegyek, a völgyek, a tengerek, ez egész földbolygó, de nem csak az egész földbolygó, hanem az egész fizikai világ, aminek a határait nem is ismerjük, hiszen nem is tudjuk, hogy mennyi csillag és mennyi bolygó van a teremtett világban. Mind-mind Jézus Krisztus hatalma alatt van. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztusnak a nevében teremtetett minden. Tehát minden általa lett, semmi nem lett nélküle. Tehát minden Jézus Krisztusban működik. És amikor ez a százados azt mondja, hogy én ismerem a római légiónak a működését, ismerem ezt a hierarchiát, és tudom, hogyha fönt valaki azt mondja, hogy igen, akkor annak úgy kell lenni, hogy meg kell tenni. Ezért tudom, hogy a szellemi világban is így történnek a dolgok, és mivel tudom, hogy Jézus Krisztus a csúcsán van mindezeknek, tehát neki már nincs főnöke. Neki nem kell engedélyt kérni senkitől, mert ő az Isten, mert ő a messiás. És ezért, ha ő mond valamit, akkor biztos, hogy meg fognak történni a dolgok. És amikor Jézus Krisztus ezt látja és hallja, hogy ez a százados így gondolkodik, akkor azt mondja, hogy ez igen. Ez a legmagasabb hitnek a megnyilvánulása. Hogy valaki tudja, hogy az Istennek a tekintélye fölött nincs semmi más. Ő a legnagyobb és a leghatalmasabb. És minden alatta van, minden alá van vetve. Az egész teremtett világ, a szellemi világ, és minden, ami a szellemi és az anyagi világban van, minden. Ezt azért fontos látnunk, mert a hitünknek a mértéke tulajdonképpen hát ezen az ábrán múlik, hogy mikor, hova helyezzük Jézust. Amikor éljük a hétköznapi életünket, és van egy problémánk, akkor néha beleeshetünk abba a hibába, nem azért, mert tudatosan csináljuk, hanem egyszerűen elgyengülünk, vagy úgy látjuk, hogy egy bizonyos probléma olyan nagy és olyan hatalmas, hogy ide nem Jézus Krisztus tesszük be, hanem a betegséget, nem Jézus Krisztus tesszük be, hanem a főnököt, nem Jézus Krisztus tesszük be, hanem egy anyagi krízist, nem Jézus Krisztus tesszük be, hanem a szomszédunkat, akivel nem tudunk zöldágra vergődni, és én nem tudom, hogy mit, minden olyan problémát, vagy nehézséget, vagy akár kihívást, ami olyan nagy és olyan hatalmas, hogy úgy gondoljuk, hogy mi ez alatt vagyunk, és nem tudunk vele megbirkózni. És amikor ezek a problémák, vagy kihívások, vagy akár áldások magasabb szinten vannak a gondolkodásmódunkban, mint maga Jézus Krisztus, akkor a hitünk blokkolva van. Most képzeljétek el, hogyha visszamegyünk a másik ábrához, ha a katonai hierarchiát nézzük meg, és itt van ez a bizonyos százados ezen a szinten. Ha ő mond valamit, akkor azonnal megtörténnek a dolgok lefelé. A szolgák azonnal engedelmeskednek, mert ő a százados. Bármit kérnek, nincs kérdés, megcsinálják. Egy ilyen századosnak elég sok ellátmányban volt része. Tehát a római birodalom gondoskodott arról, hogy akik szolgálják a birodalmat, főleg magas rangú, tehát ilyen tiszti szolgálatban lévők, azoknak legyen azért normális életük. Tehát nem egy ilyen nincstelen emberről van szó. Szóval egy gazdag emberről volt szó, akinek rengeteg szolgája volt, biztosítva volt a szolgálati lakás, biztosítva volt a, mit tudom én, a szolgálati hintó, vagy akármi volt ott, vagy amivel közlekedtek, meg a lovak, meg minden, amire szüksége volt. És ez az egész mind-mind arra várt, hogy ő mondjon valamit, és működött a rendszer. De képzeljétek el, ha ez a százados úgy döntött volna, hogy én holnap reggel kilépek a hadseregből. Megszűnik a századosi rangfogozata. És oda megy a szolgákhoz, és azt mondja a szolgájának, hogy ahogy tegnap készítettél nekem reggelit, ma is készítsél. És azt mondja a szolga, hogy nem készítek. Azt mondja a másiknak, hogy nem tudom, a lovamat szerszámozt föl, mert szeretnék mit tudom, körbe lovagolni a városba, és azt mondja, hogy nem fogom megcsinálni. Megteheti? Meg. Mert már nem a százados szolgálja, hanem egy másik embert, aki bárki kérhet tőle. Szívességből megteheti, de egyébként nem köteles engedelmeskedni neki. Ha ez a százados kilép a hadseregből, és másnap be akar menni ugyanabba a házba, ami a szolgálati háza volt, akkor az, hogy be se engedik. Nem azért, mert ő rossz ember, hanem azért, mert a személyhez összekötődött egy nagyon magas pozícióval. És ezt nagyon fontos látnunk, hogy a szellemi világban is így történnek a dolgok. Amikor Jézus Krisztus a Földön járt, a legtöbb probléma a hitetlenséggel azért volt, mert az emberek nem azt látták, hogy itt van Jézus egy emberként, de ő a messiás, ő a mindenható, hanem csak az embert látták benne. És Jézus mondott valamit, és azt mondták, hogy hát pont te mondod nekünk, hát ismerünk téged. Hát ismerjük azt, hogy te ács voltál, ismerjük a családodat, ismerjük a testvéreidet, tehát most nem nagy ügy, amit mondasz nekünk. Egyszerűen nem hitték el, hogy komolyan kell venni őt, mert csak az embert látták. Nem látták mellette azt, hogy Isten mindenek fölé rendelte őt. És ez nagyon fontos, hogy mi lássuk. Hogy amikor éljük az életünket, és bármilyen nehézségben vagyunk, mindig azt lássuk, hogy Jézus Krisztus van a csúcson, és minden alatta van. Hát amikor így kezdesz el imádkozni, bármiért is, bármilyen élethelyzetben, hogy tudod, hogy Jézus Krisztus mindent megtehet, akkor a hited elkezd szárnyalni. Ha úgy imádkozol, hogy vagy meg lesz, vagy nem, Isten vagy megteszi, vagy nem teszi meg, általában ez nem szokott megtörténni, amiért most én imádkozok, és akkor már nem Jézus Krisztus van a csúcson, hanem a te elképzelésed, hogy egy probléma az nagyobb, mint Isten. És ezért a hitünk blokkolva van. Szóval a hitnek a mértéke alapvetően attól függ, hogy milyen az Isten képünk. Hogy hova helyezzük el magát, Istent vagy Jézus Krisztust. Ha az Isten képe valakinek torz, nem jó helyre teszi be Istent az életében, akkor az egyszerűen megnyomorítja a hitét. Ha valakinek az Isten képe tiszta, világosan tudja, hogy ki az Isten, hogy milyen hatalommal rendelkezik, hogy mit tehet ő meg, hogy milyen kegyelme van, hogy milyen szeretete van, hogy milyen lehetőségei vannak az Istennek, akkor a hite elkezd szárnyalni. És ez a százados tulajdonképpen világosan látja, hogy Jézus Krisztusnak minden lehetséges. Semmi probléma. Csak egyszer mondjon valamit, tudom, hogy működni fog. Ez a legmagasabb szintű hit. Azt mondja a Biblia, a hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Szóval szeretnénk azt, hogy a hitünk erős legyen, hogy a hitünk szárnyaljon, akkor alapvetően arra kell koncentrálnunk, hogy az Isten képünk tisztuljon ki. Mondja a Biblia, hogy a hit hallásból van, a hallás meg Isten beszéde által. Hogyha halljuk az Istennek az üzenetét, hogyha halljuk azt, amit olvasunk a Bibliából, tehát meghalljuk, megértjük, rábízzuk az életünket, egyszerűen Isten tud szólni hozzánk, merünk erre időt meg energiát szánni, akkor egyszerűen kezd tisztulni az Isten képünk, hogy ki is az Isten, ki is az a Jézus, hogyan is működik a Szentlélek az életembe. És minél tisztább az Isten képem, annál nagyobb lesz a hitem, annál jobban fog működni a hitem. És minél inkább erre nem szánok időt, vagy nem foglalkozok ezzel, annál inkább bezsugorodik a hitem, és egyszerűen ilyen béklyó alatt van, és nem fog működni. Mert nem Jézus Krisztus lesz a csúcson, hanem valaki, vagy valami más. Szóval a hitetlenség az alapvetően az egyik probléma az, hogy az Isten képünk nem jó. És tudjátok, az Isten kép az nagyon gyorsan tud torzulni. Szerintem valamennyien átéljük azt, hogy mindenre kevés időnk van. És amikor kevés idő van mindenre, akkor elkezdünk felületesen tenni dolgokat, vagy felületesen élni egy életet. És ez rányomja a bélyegét a hitéleti tevékenységeinkre, az Úrral való kapcsolatunkra is, és amikor felületes ez az egész, ebből következik, hogy torzul az Isten kép. Amikor erre energiát szánok, időt szánok, és az Úrral töltött idő az föltölti az embernek a szívét, a Szentlélek betölti az életedet, kitisztul minden előtted, és akkor sokkal bátrabb leszel, és sokkal inkább működik a hited. Ez a százados bizonyára sok időt szentelt arra, hogy megismerkedjen azzal az Istennel, vagy azzal a Krisztussal, akit meghívott, hogy szóljon és segítsen, hogy a szolgája meggyógyuljon. Enélkül nem működött volna. Szóval az egyik fontos dolog, hogy a hitünk akkor fog működni, ha az Isten képünk tiszta, ha az Isten képünk reális és világos. Ha ez nem nincs a helyén, akkor mindig a hitünk fog zsugorodni. A másik terület, amire szeretnék kitérni, a hitnek és a cselekedeteknek a viszonya. Erről rengeteget beszél a Biblia. Azt mondja Jakab apostol, hogy mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek. Hát a hit és a cselekedetek, hogyha együtt működnek, akkor ez jelzi, hogy valakinek az életében a hit az magasabb szinten van, vagy magas szinten van. A hit és a cselekedetek nem működnek, tehát lehet, hogy mondja valaki, hogy én hiszem, én elfogadom, én tudom, hogy így van, de a cselekedetei nem igazolják ezt. Ez azt jelenti, hogy a hite nem működik valami miatt. Hát a hit és a cselekedeteknek az aránya az mutatja, hogy a hit milyen mértékben működik az embernek az életében. Szintén Jakab mondja, hogy a hit, ha cselekedetei nincsenek, akkor az önmagába halott. Tehát a hitnek a megnyilvánulása az mindig valami cselekedetben nyilvánul meg. A Bibliában azt olvassuk, hogy a századosnál itt két területet mutat be a Biblia, biztos volt sokkal több, de itt két területet mutat be a Biblia, amiben a századosnak megnyilvánult a hite. Tehát, hogy nem csak beszélt arról, hogy ő elhiszi, hogy Jézus a Messiás, hanem megnyilvánult a hite, cselekedetei voltak. Az egyik az volt, hogy a zsidó emberek visszaigazolták, hogy Jézus menjél el hozzá, és teljesítsd a kérését, és miért? Mit mondtak, emlékeztek rá? pedig utálták a zsidók a rómaiakat, tehát nem a barátok voltak. De mégis azt mondták a zsidó vezetők, meg a nép, hogy Jézus ezt az embert komolyan kell venni. Miért? Mert fölépítette a zsinagógát nekünk. Az egyik ilyen hitbeli cselekedet az volt, hogy zsinagógát építetett. Emlékeztek, mondtam, hogy a százados az nem a legszegényebb kategóriába tartozott a társadalomban, tehát volt miből. De általában a rómaiak, amikor megszálltak egy területet, akkor nem azzal kezdték, hogy zsinagógát vagy templomot építettek, hanem utakat építettek, kolosszeumot építettek, vízvezetéket építettek, tehát az infrastruktúrát próbálták kiépíteni, hogy működőképes legyen az a terület, hogy számukra elfogadható legyen. Persze templomokat is építettek, de általában nem az Isten dicsőségére, hanem mindenféle más bálványtemplomokat építettek maguknak. És amikor ez a századosról azt mondják, hogy ez a százados egy zsinagógát épített, itt azért többről van szó, hogy azért épített zsinagógát, mert hát építhetett volna bármely más bálványistennek templomot, nem? Hát volt pénze rá. És mivel kiadott egy parancsot, és azt mondta, hogy holnap szeretném, hogyha ezen a területen egy templom álljon, akkor elkezdték az építkezést, mert működött a hierarchia. És építhetett volna bármit is, de ő mit épített? Egy zsinagógát. Ott, ahol a Tórát olvasták az emberek, ott, ahol az Isten, az élő Istennel volt kapcsolata az embereknek. És ez a hitének az egyik megnyilvánulása volt, hogy ő hitt az Istenben. És nem csak hit benne, hogy mondta, hogy hát én úgy titokban úgy elfogadom, hogy Jézus a Mesiás, meg biztos az élő Isten, az igazi Isten, és nem a bálvány istenek, hanem ezt kinyilvánította. Az egész város tudta azt, hogy ez a római százados, ez elfogadja az élő Isten, mert az élő Istennek épít zsinagógát. Ez volt az egyik ilyen megnyilvánulása az ő életében. Hoztam egy képet is. Ez nem az a zsinagóga, amit ő építetett, mert azt úgy tudjuk, hogy teljesen rommá lett, és utána később újjáépítették, és annak a romjait látjátok itt. Tehát egy szép épület lehetett az előző is, de hát ez sem volt rossz valószínű, amikor elkészült, és átadták, és elkezdett működni. A másik ilyen terület, amiről a Biblia beszél, amiben a századosnak a hite megnyilvánult, azt mondja, hogy hát ő nem méltó arra, hogy Jézus eljöjjön a házába, elküldi hozzá a zsidók véneit, hogy szóljanak, hogy mentse meg a szolgáját, és amikor Jézus elindul a háza felé, akkor azt mondja, hogy nem vagyok méltó arra, hogy a házamba jöjj, csak egyszerűen állj meg, és mondd azt, hogy gyógyuljon meg. Képzeljétek el, hogy elég nagy kockázatot vállal, nem? Tehát üzen, hogy Jézus gyógyítsa meg a szolgáját. Jézus annyira komolyan veszi ezt, hogy azt mondja, hogy rendben van, akkor menjünk el hozzá. Látogassuk meg ezt a beteg embert, és hadd gyógyuljon meg ez az ember. És amikor elindul Jézus a kíséretével, akkor útközben üzen, hogy nem is kell tovább jönnöd. Én elhiszem neked azt is, hogyha ott azon a helyen, ahol most vagy, megszólalsz, és akkor működni fognak a dolgok. Ez nem kockázatos dolog? De neki volt hite. Tudta azt, hogy a hierarchia működik, hogy Jézus Krisztus van a csúcsán mindeneknek, és ezért ez a cselekedete tulajdonképpen egy hitbeli cselekedet volt. Ez nem ilyen alázatoskodás, hogy szerencsétlenkedett, hogy jaj, hogy a Mesiást én nem tudom befogadni az ilyen szerint is hajlékomba vagy. Tehát nem erről szólt a dolog, hanem arról szólt, hogy világosan tudta, hogy igaz, hogy én százados vagyok a római hierarchiába, és én nem akárki vagyok, de Jézus sokkal magasabb szinten van fölöttem, és ezért neki nem kell ide jönni, ő csak parancsoljon. Mondja meg, hogy gyógyuljon meg a szolga, és meg fog gyógyulni. És nincs szükség arra, hogy bejöjjön a házamba, mert én egy pogány ember vagyok, és hogyha az Isten kegyelme valamilyen módon megnyilvánul, akkor az nagyszerű lesz. Ez a hitnek a megnyilvánulása volt, hogy Jézus, ne gyere, inkább csak mondj valamit, és működnek a dolgok. Szóval volt két olyan terület, amiben megnyilvánult ennek a századosnak a hite. Biztos volt sokkal több, csak a Biblia nem ír le mindent. Gondolkoztál már azon, hogy neked miben szokott megnyilvánulni a hited? Úgyhogy sorba mennék, és körbeadnám a mikrofont, és az lenne a kérdés, hogy hiszed, hogy Jézus Krisztus a megváltó? Hát én úgy gondolom, hogy körbenézek rajtatok. A legtöbb ember azt mondaná minden gondolkodás nélkül, igen, persze. Ez talán nem is kérdés. És az rendben van, ez az alap. A következő, hogyha tudod, hogy Jézus a megváltó, és én is tudom, akkor ebből mi következik? Ahogy élem az életemet, amit csinálok, mi jön ki ebből? A századosnál nem csak odáig ment a dolog, hogy ő elfogadta, hogy Jézus a Mesiás, hanem tovább ment, és egyszerűen megnyilvánult a tetteiben, a cselekedeteiben. Van az Ószövetségben egy nagyon-nagyon különleges példa, amit Józsefről olvasunk. Tudjuk azt, hogy József az akkori világ legnagyobb vagy leghatalmasabb országába, Egyiptomba, vagy az egyik leggazdagabb országba, a fáraó után a második ember lett. Tulajdonképpen az ottani hierarchiában ő a második szinten volt. A fáraó után második volt József. Ha ő mondott valamit, akkor ott működtek a dolgok. Isten őt használta föl arra, hogy az éhínség idején a társadalom ne kipusztuljon, hanem túl tudják vészelni az éhínséget. Tudjátok, akkor volt az, hogy gabonatárolókat építettek, és akkor a gazdag évek, illetve a nyomorúságos éveket ki tudták egyenlíteni. Szóval József egy bölcsember volt, Isten embere volt, az akkori világ egyik legnagyobb uralkodójának volt a helyettese. Mindene megvolt Egyiptomban, tehát ő bármit kérhetett. Nem voltak anyagi problémák, nem voltak olyan nehézségek, amit ő ne tudott volna megoldani. Szóval bármi kérdés volt, bármi nehézség volt, azonnal a szolgáknak a hada segített neki abban, hogy ő jól érezze magát. Mert hát ő az uralkodó után a második volt. És ez a József, aki tulajdonképpen mindent megtehetett, és nagyon jó élete volt. Amikor idős lett, azt mondja, hogy én tudom, hogy én nem soká meg fogok halni, és miután meghalok, azt kéri a testvéreitől, hogy miután meghalok, kérlek benneteket, hogy a csontjaimat erről a földről, Egyiptom földjéről vigyétek el az ígéretnek a földjére, és ott temessetek el engem. És azt mondja a Biblia, hogy mindezt azért mondta idős korába, mert hitt abban, hogy az Isten Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak megígérte azt, hogy nekik adja az ígéretnek a földjét. És azt mondja, hogy nekem is megígérte az Isten, és azt én életemben nem tudom meglátni, vagy megtapasztalni, akkor majd legalább a csontjaim ott nyugodjanak. Mert az a föld az jobb, mint ez. Gondolkoztál már azon, hogy Egyiptom, gazdagság, és minden, ami szemszájnak ingere, mindene megvolt neki. Abban az időben, amikor ő uralkodott, abban az időben az ígéret földjén, tudjátok mi volt? Éhínség volt. Hát a testvérei azért jöttek, hogy gabonát kérjenek, mert egyébként belehaltak volna, hogy ilyen haltak az emberek. És mégis azt mondja az élete végén, a dicsőségbe, a pompába és mindenbe, amiben neki része volt, hogy nekem ez nem annyira fontos, mint az Istennek az ígérete, amit mondott, és szeretném, hogyha az én csontjaim az ígéret földjén nyugodnának. Ezt mondta József, és aztán teljesítették is a kérését. Ez egy kicsit előrevetíti azt a képet, hogy itt élünk ezen a földön, sok szépet és jót átélhetünk, de az igazi hazánk nem itt van. Bármennyire jól érezzük magunkat itt a földön. És az igazi hívő ember, akinek a hite működik, az tudja, hogy innen majd én át fogok menni egy másik, az ígéretnek a földjére, az üdvösségnek a területére, abba az országba, amit Isten fog nekem adni. Ez egy fontos hitlépés volt Józsefnél, és fontos hitlépés nálad is, és nálam is, hogy ez világos legyen, és ne ragaszkodjunk annyira mindahhoz, ami itt van, mert ami az ígéret földjén van, az sokkal jobb. Ezt tudta József is, és szerintem tudja minden hívő ember, mert Isten megígérte, hogy olyan dolgokat ad nekünk, amit szem nem látott, fül nem hallott, az embernek a szíve el se gondolt, hogy föl se tudjuk fogni, olyan jó dolgokat készített az Úr azoknak, akik szeretik őt. Szóval a hitnek vannak cselekedetei. Ha hiszünk abban, hogy Jézus a Messiás, hogy ő van mindenek fölött, segítsetek visszamenni egy pillanat. Szóval, ha ő van mindenek fölött, akkor ez azt jelenti, hogy elhisszük azt, amit ő mond, és amit ő mond, az sokkal biztosabb, mint az, amit látunk, vagy tapasztalunk, vagy átélünk most, mert ő, amit mond, azt meg tudja tenni. Hoztam egy képet a bemerítkezéssel kapcsolatban. Azt mondja a Biblia, hogy a keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. Amikor bemerítkezésről beszélünk, akkor mindig fontos tudni azt, hogy ez nem egy vallásos cselekedet. Ez nem azért van, mert egy idő után eljön az ideje, hogy mindenkinek meg kell keresztelkedni, vagy be kell merítkezni, és akkor ez így fontos, hanem azt mondja a Biblia, hogy maga a bemerítkezés vagy a keresztség az nem más, mint az, hogy kifejezem azt, hogy meghaltam a bűnnek, és feltámadtam az Isten erejébe egy új életre. És ezt hogyan lehet átélni? Azt mondja itt a Biblia, hogy az Isten erejébe vetett hit által. Vagyis a hit által teszünk valamit, a hit által működő cselekedetek azok, amelyek életet jelentenek a számunkra. Tehát amit te meggyőződésből, hitből teszel, azért, mert tudod, hogy ezt Isten mondta, mert Isten irányított erre az útra, mert Isten kérte tőled ezt, ebből következik, hogy valami áldás lesz. Hogy Isten mond valamit, az Isten ereje megnyilvánul, és a hittel kapcsolódik az ember, akkor egyszerűen elkezdenek működni a dolgok. Én emlékszem, hogy nekem sokat segített, amikor 18 éves voltam, és a megtérésem után a kérdés volt ez a keresztség bemerítkezés téma, hogy ez kell, nem kell, mikor kell. Nekem nagyon fontos volt, amikor ezt elolvastam, hogy ezt az Isten erejébe vetett hit által fogom megtenni, és nem azért, mert ezt elvárják tőlem, vagy nem várják el tőlem, vagy ez kell, vagy nem kell, hanem ez a hitemen múlik. De ugyanígy fontos volt a számomra az is, hogy pár évvel később teljes időben beálljak a keresztény szolgálatba, és nem azért, mert valakit megkértek erre, hanem az volt bennem a kérdés, hogy Isten mit akar velem tenni. És amikor igen mondtam arra, hogy a keresztény szolgálat, és nemet mondtam egy csomó más lehetőségre, akkor tudtam, hogy azért mondtam igent, mert Isten azt mondta, hogy ez így legyen. És elhittem ezt. Mert hogyha ő mondja, akkor tudom, hogy ő vezetni fog és gondoskodni fog. Mert ő mindenek fölött való úr. Szóval nagyon-nagyon fontos tudnunk azt, hogy a hitnek vannak cselekedetei, és amikor a hitünk megnyilvánulna valamilyen cselekedetben, mert Isten mondja, hogy tedd meg, és nem teszed, akkor mindig az blokkol egy kicsit bennünket. Persze van kegyelem, és tovább lehet menni, meg Isten megbocsátja a bűneinket, és újabb lehetőségeket ad. De hadd bátorítsalak arra benneteket, vagy magunkat, hogy ahogy a százados a hitet nem magánügynek tekintette. A hit számára egy nyilvános dolog volt, hogy hiszem, és ezért ezt teszem. Ez a természetes. És erre mondja Jézus azt, hogy ez egy fantasztikus dolog. Hogy sok zsidó embernél nem láttam ezt. Hogy ez igen. Szóval a hit és a cselekedetnek együtt kell működnie, mert ha nem együtt működik, ha nincs cselekedet, akkor valahogy a hit az önmagában nem életképes. És még egy dolog a hit és a cselekedetekkel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb hívő ember, amikor a cselekedetekről gondolkodik, akkor azt mondja, hogy hát nagyon vigyázni kell bizonyos dolgokról, hogy nehogy valamit megtegyek, ami bűn. És tulajdonképpen egy kicsit félünk a bűntől. És nagyon vigyázunk arra, hogy ezt, és tudnánk sorolni egy csomó dolgot, hogy mi az, hogy bűn, hogy ezt nem szabad megtenni. És ez így van. Tehát, hogyha ezt így gondolod, akkor teljesen rendben van. De amikor cselekedetekről van szó, és azt mondjuk, hogy nem teszünk meg valamit azért, mert ez bűn, vagy azért, mert ezt nem Isten mondta, tehát ezt valamilyen módon kiiktatjuk az életünkből. A másik ilyen nagy kérdés, hogy megtesszük-e azt, amit viszont Isten mondta, hogy tegyünk meg, de csak esetleg a hitetlenség miatt nem merjük fölvállalni. Valaki azt mondta, hogy az emberek sokkal többet szenvednek attól, amit meg kellett volna, hogy tegyenek, mert Isten mondta, hogy tegyék meg, és nem tették meg, mint esetleg attól, amit megtettek, és nem kellett volna, hogy itt sokkal több bűnt követünk el. Én nem tudom, hogy ez így van, vagy nem így van, vagy te a személyes életedben hogy gondolod, hogy melyik okozott neked sokkal több problémát, az, amikor bűnöket követtél el, tehát nem Isten útján jártál, és hát ennek a következményeit kellett valahogy hordozni, vagy azok a hiányok az életedben, amikor Isten mondta, hogy tegyél meg valamit, és nem tetted meg. Ezen érdemes elgondolkodni, de biztos, hogy mindenkinek a listáján van jó néhány ilyen dolog. Én csak arra szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy amit megtehetnénk, mert Isten szabadságot adott nekünk erre, mert Isten utasítást adott nekünk erre, vagy egyszerűen zöld a lámpa is mehetnénk, és nem tesszük meg, az legalább akkor a probléma, mint amikor megteszünk olyan dolgokat, amit nem kellene, hogy megtegyünk. Van egy ismert film, amit már valamikor hónapokkal ezelőtt, vagy fél évvel ezelőtt itt a gyülekezetben is lejátszottunk. Csak azért hoztam újra ide ezt a filmidézetet, hogy nézzük majd meg. Egy kicsit segít abban, hogy ezt az oldalt is megerősítsük. Természetesen szeretném képviselni az Isten igéje alapján azt, hogy ami nem Istentől van, ami bűn, azt ne tegyük meg, mert az kárt okoz az életünkbe. Sőt, nem csak nekünk, másoknak is, aki a környezetünkben van, azoknak is. De most térjünk át arra az oldalra, amikor megtehetnénk valamit, sőt, meg kellene tenni valamit, és nem tesszük meg, az is nagyon kellemetlen tud lenni. Nézzük meg a Schindler listájából ezt a kis részletet.
A náci holokauszt alatt egy német gyártulajdonos, Oskar Schindler, életét kockáztatva vagyonát arra költötte, hogy kimenekítsen 1100 zsidót. A háború végén, amint a szövetséges katonák közeledtek, Schindlernek menekülnie kellett. Az emberek összegyűltek, hogy kifejezzék Schindlernek mélységes hálájukat, amiért megmentette őket a haláltól, és ajándékként egy levelet és egy gyűrűt adtak neki. Ebben a levélben mindent leírtunk. Arra az esetre, ha elfognak. Mindenki aláírta.
Köszönöm.
Héberül van a Talmudból, azt írja, aki egyetlen lelket is megment, az egész világot menti meg.
Többet is kimenthettem volna. Sokkal többet. Nem is tudom, talán ha... Többet is megmenthettem volna.
Oszkár, 1100 ember maga miatt maradt életben. Nézzen rájuk.
Bár csak több pénzem lett volna. Rengeteg pénzt elpazaroltam. Fogalma sincs. Ha csak
eljövendő nemzedékeket mentett meg.
Nem tettem eleget.
Olyan sokat tett.
Ez az autó. Gőt megvehette volna. Miért nem adtam el? 10 embert ért volna. 10 ember élet. Még 10 ember. És ez a jelvény. 2 ember. Aranyból van. Még 2 ember. 2 nyerhettem volna vele, de legalább egyet. Egyet adhatott volna, még egyet. Még egy ember. Még egy életstern. Ezért. Megmentettem volna még egy embert, de nem tettem. Nem tettem.
Megmenthettem volna többet, de nem tettem.
Tehát a lényeg az, hogy vannak dolgok, amit Isten mond nekünk, megtehetnénk, de ha nem tesszük, az legalább akkora probléma, mint amikor olyan dolgokat teszünk, amit nem kellene, hogy megtegyünk. Ez a százados abban is példa, és azért is mondja Jézus Krisztus, hogy ekkora hitet nem találtam Izrael más területein, mert ő olyan ember volt, akinek Isten mondott valamit, hogy megértett valamit, és a hite elkezdett cselekedetekben megnyilvánulni. Megtette azt, amit megtehetett. Gondolkozhatunk azon is, hogy miért van az, hogy néha nem teszünk meg olyan dolgokat, amit meg kellene, hogy tegyünk. Néha félelemből, néha fáradtságból, néha időzavar miatt, néha hitetlenségből. Ezek mind-mind reális problémák szoktak lenni, amivel nekem is, valószínűleg neked is küzdeni kell. De én most egy olyan területet szeretnék megemlíteni, ami úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, és a századosnál szintén jól működik. ez pedig az alázatnak a kérdése. Ahogy tanulmányoztam a Bibliát, azt láttam, hogy akik igazán alázatos emberek, azok bátrak. Akikben nincs meg az alázat, azok sokkal gyávábbak. Ez lehet, hogy meglepő, amikor én úgy átgondoltam, ezt úgy tűn nekem, hogy mintha a gyakorlati élet vagy a hétköznapi élet az másról szólna. De mégis azt kell látni, hogy akik igazán alázatos emberek, azok nagyon bátrak, és akik nem eléggé alázatosak, azok inkább gyávák. Ez a keresztényekre mindenképpen érvényes. Azért, mert az igazi alázat az nem azt jelenti, hogy jaj, én nem vagyok alkalmas semmire, és én nem fog semmit csinálni, mert ez a lustaság kategóriája, tehát nem, én nem erről beszélek. Én arról beszélek, amikor Isten mond valamit, hogy menjek, tegyem meg, mondjam ki, vagy képviseljem, mindegy, hogy miről van szó, de Isten indít valamire, és amikor én azt mondom erre, hogy igen, ez mindig az alázatnak a kifejezés, hogy elismerem, hogy Jézus Krisztus az Úr, és én vagyok a szolgája. Amikor azt mondom, hogy nem, mert nekem így és úgy és amúgy vannak kifogásaim, akkor tulajdonképpen az alázat nincs meg bennem, és ez gyáva vagyok ahhoz, hogy megtegyem, és ez a gyávaság arra vonatkozik, hogy Isten nélkül tényleg nem tudom megtenni azokat a dolgokat, amiket Isten mond nekem. Amikor azt mondja a Biblia, hogy menjetek el és hirdessétek az evangéliumot az egész világon. És ez Durko István hogy tudja megtenni? Sehogy. Te hogy tudod megtenni? Sehogy. Rengeteg olyan parancsa van Istennek, amit elmondott, hogy tegyük meg, de emberként én fizikálisan nem vagyok képes arra, hogy ezt megtegyem. De viszont hiszek az Istenbe, hogy ezt ő mondta, és az Istenbe vetett hit által fogom elindítani ezeket a dolgokat, akkor elkezd működni. Mert elhiszem, hogy ő van fölöttem, és alázatos vagyok, és engedelmeskedek az Istennek. Amikor a tanítványok csodálkoznak azon, hogy bizonyos dolgok nem működnek náluk, mint ami Jézusnál működött, akkor Jézus azt mondja nekik, hogy ha igazán lenne egy pici kis hitetek, egy ilyen mustármagnyi hitetek, ennek az lenne a következménye, hogyha azt mondanátok, hogy ez a hegy menjen a tengerbe, akkor belemenne. Olyan különleges ez az igen, nem tudom, hányszor próbáltátok már a hiteteket így, hogy hegyeket átrendezni, vagy a térképet megmozgatni. De itt tulajdonképpen arról van szó, hogyha arra gondolsz, hogy te mire vagy képes, akkor semmire. Ha arra gondolsz, hogy Isten mire képes, akkor mindenre. És a tanítványoknál az volt a probléma, hogy ők magukra néztek, és azt mondják, hogy mi ezt nem tudjuk megcsinálni. És Jézus azt mondja, hogy ezt nem is neked kell, ezt hittel kell megcsinálni. Ha a hited működik, ha a hited elkezd szárnyalni, tudod, hogy Jézus Krisztus van mindenek fölött, és ezt ő mondta, akkor ennek a következménye, hogy majd ő biztosítja a feltételeket, elkezd működőképessé válni minden. Csak ez alázatra van szükség. És ez a fajta alázat egy óriási bátorságot igényel. Azok az emberek, keresztény emberek, akik bármilyen nagy dolgot megtettek az elmúlt 2000 év során, azok mind azért tették meg, mert ez az alázat működött az életükben. Elfogadták Jézus Krisztus tekintélyét, mert ő mondta, mert ő a parancsnok, ezért megalázom magam, és engedelmes vagyok, és elindultak ezen az úton, és elkezdtek működni a dolgok. És így lett különböző áldás az életükben, vagy a szolgálatuk nyomán, mert alázatosak voltak. Aki nem alázatos, az mindig saját magára tekint, és azt mondja, hogy hát én nem, mert én fáradt vagyok, hát én nem, mert én alkalmatlan vagyok, én nem, mert én nem ott vagyok, és mindig tudunk kifogásokat találni. Pedig ha tényleg Isten mondta, itt most nem az emberi elvárásokról beszélek, tehát nem abban kell engedelmeskedni, hogy ki mit vár el tőlem, a szomszéd, a barát, vagy a testvér, vagy akármi, ez egy más kategória. Ez nem fontos. De az, hogy Isten mit mond, tehát hogyha ebben engedetlen vagyok, akkor ez mindig a büszkeségnek a következménye. Mert magamra tekintek, és azt mondom, hogy hát én nem fogom kockáztatni ezt az egész helyzetet, mert hát én nekem nincs annyi energiám, vagy nincs annyi bölcsességem, vagy nincs annyi erőm, hogy ezt meg tudjam csinálni, inkább nem csinálok semmit. Ugye értitek, hogy ilyen értelemben az alázat az óriási bátorságot jelent, a hittel párosítva, az engedetlenség az pedig azt jelenti, hogy valaki nagyon önző, és egyszerűen nem tudja elfogadni az Istennek a tekintélyét. És ez a százados, mindenképpen azt látjuk, hogy az ő életében ez jól működött, hiszen azt mondja, hogy Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. Ugye mindegy, hogy hol vagy, tudom, hogy működnek a dolgok. De sokkal nagyobb vagy, mint én. Nem vagyunk egy súlycsoportban. Ez alázatot jelent? Hogy azt mondja, hogy nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. Ez nem egy ilyen udvariassági formula, mert nem arról szólt, hogy az akkori kultúrában, hogyha magasrangú valaki jött a házadhoz, akkor ezt kellett először mondani. Tehát nem erről szólt a dolog. Ez neki egy ilyen hitből való megnyilvánulása volt, hogy túl nagy a különbség köztünk Jézus. Te a világ mindenség ura vagy, én csak egy százados vagyok a római hadseregben, de elég, ha szólsz egy szót, és nem kell a házamba, gyere, egyszerűen működni fognak a dolgok. Ez az alázatnak a megnyilvánulása. Azt mondja Róma 12-ben a Biblia, a nekem adott kegyelem által mondom közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát senki többnek, mint amennyinek gondolnia kell magát, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Az Istentől kapott hit mértéke szerint józanul gondolkozzunk. A hit szerint, amit Isten adott neked, hogy a hited merre tud elvenni téged, vagy mi fér bele abba, amit Isten mondott neked. Azt mondja a Biblia, hogy józanul gondolkozzunk, és ez legyen a mérvadó, hogy Isten mondott valamit, és elfogadjuk ezt az isteni tekintét, és megalázzuk magunkat, és engedelmesek vagyunk, vagy pedig büszkék vagyunk, engedetlenek leszünk, és nem fogunk csinálni semmit. Ez a különbség. Szóval amikor az ember magára néz, és a saját képességeit látja, ahhoz képest, amit az Isten megtehet, persze, hogy alkalmatlanok vagyunk, persze, hogy nem működik semmi. De a hittel minden lehetséges, és minden működőképes. Azt mondja a Biblia, hogy a hitből fakadó, az igazi hitből fakadó imádság, az megszabadítja a szenvedőt. Ha csak mondunk üres szavakat, az nem fog segíteni senkinek. De a hitből fakadó szavak, akár ugyanezek a szavak, mit csinálnak? Áldást jelentenek egy másik embernek. Miért? Mert az Isten benne van. Mert az Istennek a hatalma kapcsolódik ahhoz a hithez, ami bennem van, és ebből következnek mindig a csodák és a nagy dolgok. Szóval összefoglalva, azt mondja a Biblia, Zsidók 10.38-ban, az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. Vagyis az igazi hívő embernek hitből kell élnie. A hit legyen az, ami motivál bennünket, hogy mi az, amit Isten mondott, és ha ő mondott valamit, akkor ezt elhiszem, elfogadom, megalázom magam, és ez egy bátorságot ad, hogy elinduljak. Arról beszéltem ma, hogy ahhoz, hogy ez a hit működjön, és ez ne csak egy elmélet legyen, szükségünk van a tiszta Isten képre. Ha torz az Isten kép, akkor nem működik a hitünk. Ha nem tudjuk, hogy igazán Jézus Krisztus ki, ha nem az életünk középpontjában van, és nem tudjuk azt, hogy ő mindenható, akkor nem működnek a dolgok. De a személyes kapcsolatban erősítjük a vele való kapcsolatunkat, akkor ez az Isten kép tisztulni fog. A századosnak a példájából azt is láttuk, hogy az engedelmesség és a cselekedetek azok együtt mozognak. Az az ember, aki csak beszél és soha semmit nem tesz, vagy sokat beszél és keveset tesz, ott problémák vannak. De akinél a hit és a cselekedetek együtt tudnak működni, ott látszik, hogy a hitnek a mérték egy magas szintet jelent, és Isten áldása van az életén. És egy harmadik, amiről ma szó volt, ez pedig az alázat, hogy Isten központú életet kell élnünk, mert ez ad bátorságot nekünk. És ez az igazi alázat, amikor az Isten előtt megalázom magam, és tudom, hogy nem én vagyok a hierarchia csúcsán, hanem Isten van a hierarchia csúcsán, és én fogok neki engedelmeskedni. És befejezésül még egy terület, ez pedig a harcnak a területe. Azt mondja a Biblia, hogy harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhívattál. Ezt Pál mondja Timóteusnak. És aztán az Efézus 6-ban pedig ez van, vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Egyrészt a hitnek van harca, tehát meg kell harcolni. Tehát nem magától működnek a dolgok. Ez nem egy ilyen elméleti dolog, hogy egyszer megtanultam, vagy megvettem egy könyvet, tudom, hogy benne van, hogyha szükség lesz, majd akkor leveszem a polcról, elolvasom. Nem, a hit az ez egy dinamikus dolog, ezt meg kell harcolni, ugyanis a hitnek van ellensége, alapvetően az ördög vagy a hitetlenség. Tehát folyamatosan mindig dolgozni kell azon, hogy a hited működőképes legyen, hogy ne nyomja semmi agyon a hitedet. Másrészt azt mondja a Biblia, hogy vedd fel a hitnek a pajzsát, mert ez meg fog védeni téged egy csomó olyan támadástól, ami hát megkeseríteni az életedet. Hogy akinek erős a hite, annak az embernek az életében sokkal inkább hát ez a biztonságérzet meg lesz, mert tudja, hogy a hit által rengeteg támadást el lehet hárítani. Szóval hogyan lehet megharcolni a hitnek a harcát? Én arra jöttem rá, hogy teljesen egyszerű. Ha szeretnénk úgy elmenni ma délután, hogy azt mondjuk, hogy komolyan vesszük ezt az igét, és akarjuk a hitharcát megharcolni, és nem engedjük, hogy a hitünk csak úgy elpárologjon, tönkre menjen, nem akarjuk, hogy ilyen gyenge hívők legyünk, hanem szeretnénk növekedni folyamatosan, akkor semmi más nem kell tenni, mint erre vigyázni, hogy tiszta legyen az Isten képem, tudjak engedelmeskedni, hogy a cselekedeteim működjenek, és legyen meg ez az Isten központú élet és az alázat. Ebből következik, hogyha erre odafigyelek, akkor ez a harc ez működik. Mert az ördög nem tud az életedbe beférkőzni. Akkor nem tud tönkretenni. Ha ezek nincsenek, akkor maga a harc nem működik. Amikor arról beszélünk, hogy a hitnek a harcát meg kell harcolni, az nem egy plusz dolog, hanem tulajdonképpen ezekről van szó, hogy tud, hogy ki az Isten, hogy tud ki az, akit Jézus Krisztusnak hívnak, aki a messiás, hogy milyen hatalma van, és hogy mennyi mindent meg tud tenni, hogy merjünk engedelmeskedni, és hogy megalázzuk magunkat előtte, és ebből az alázatból következik egy hatalmas bátorság, egy hatalmas önbizalom, ami segít bennünket abban, hogy a hit útján előre tudunk haladni. Hát ez a harcnak a kérdése, hogy harcoljuk meg a hitnek a harcát, és hadd idézzem újra a Zsidók 10:38-at, hogy az igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. Amikor meghátrálunk, mindig két dolog szokott történni. Az egyik, hogy bűnöket követünk el, tehát olyan dolgot teszünk, amit nem kellene megtenni, vagy pedig a bűnnek azt a részét, hogy megtehetném, meg is kellene tennem, de nem teszem meg. Ez a mulasztásnak a kategóriája. De amikor az igaz ember hitből él, és nem meghátrál, mert azt is mondja a Biblia, hogy nem a meghátrálásnak az emberei vagyunk, hanem a hitéi, hogy győzzünk, akkor előre tudunk menni. Nos, hát ma délelőtt a Kapernaumi százados, aki egy pogány ember volt, hozzánk hasonlóan, megharcolta a hitnek a harcát, működtek a cselekedetek az életében, hit teljes szívében, Jézus Krisztusban, hogy ő mindenható, megalázta magát, és ennek a következménye lett az áldás. Úgyhogy én ezt szeretném ma átadni nektek, hogy amit ő tett, azt tegyük meg mi is. Mert erre a hitre, erre a megnyilvánulásra mondta azt Jézus, hogy ez igen, ekkora hitet sehol nem találtam. Ha ez van az életünkben, akkor Jézus azt mondja, hogy ekkora hitet Budaörsön, vagy Budapesten, vagy Törökbálinton, nem tudom, Érden, vagy különböző helyeken lakunk, hogy ez a hit, ez már az a hit, amire oda kell figyelni. És ez a hited van, akkor ettől az ördög is félni fog, ez a hit, ez dinamikus hit lesz, ami megmozgat különböző dolgokat, mert az Isten van benne. Én azt kívánom, hogy a kősziklő gyülekezetben ne elégedjünk meg ennél kevesebbel, szóval harcoljuk meg a hit harcát, és akkor miénk az üdvösség, meg miénk Isten minden áldása. Amen.